Megvan az idei év aranylabda nyertese, Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain csatára. Azt kell, hogy mondjam, számomra ez meglepetésként ért, mert nagyon sokan azt mondták, hogy a Barcelona fiatal játékosa lesz a befutó Lamine Yamal, viszont végül nem így lett, és Dembélé, mondhatjuk, hogy meglepetés győzelmet aratott így a gálán?
Valóban mondhatjuk, hogy Yamal volt az első számú favorit, ugyanakkor, ha figyelembe vesszük az egész éves teljesítményt, akkor azért olyan nagy meglepetésnek ezt szerintem nem lehet nevezni. Itt inkább tényleg amiatt számíthatott ez meglepetésnek, mert Yamal nem csak a játéka, hanem főleg az életkora miatt nagyon felkapott lett a médiában, és emiatt azért tényleg mindenkinek úgy tűnt, hogy ő lehet az első számú befutó. De azt gondolom, hogy ha az egész éves teljesítményét hasonlítjuk össze a két játékosnak, akkor azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy fej-fej melletti küzdelem volt, amelyikből bármelyikük kijöhet egy győztesen, és ebből a szempontból Dembélének a sikere tulajdonképpen nem meglepő.
Egyébként, hogyha megnézzük már csak az életkorukat, 10 év van gyakorlatilag a két játékos között, mondja Dembélé 28 éves, még Yamal 18 esztendős jelenleg. Viszont én másik szempontból is szeretném azért ezt egy kicsit megközelíteni, mert ugye a Paris Saint-Germain játékosai közül hát a top 10-be azért befért 6 darab játékos is. Ugye ott van még a portugál Vitinha, ott van mellette még a marokkói Ashraf Hakimi, Donnarumma és Nuno Mendes is a jelöltek között szerepel, úgyhogy azért volt kiből válogatni a PSG játékosai közül is.
Valóban, nyilván ez összefügg azzal, hogy a Paris Saint-Germain fantasztikus idényt futott az előző évben. Túl azon, hogy a francia bajnokságot megnyerték, ami azért neki kötelező feladat, ugye a Bajnokok Ligája győzelem, és főleg az a lendület, energikus játék, amivel tavasszal hát tulajdonképpen elsöpörtek minden ellenfelet az útjukból. Az egyértelművé tette azt, hogy a Paris Saint-Germain játékosai azért ott lesznek az élmezőnyben ezen az aranylabda szavazásra, hiszen nyilván nagyon sokan nyújtottak kiemelkedő teljesítményt ez alatt az időszak alatt. Ráadásul ugye itt a portugál játékosok ugye a válogatottjukban is nagyon jól szerepeltek, nemzetek ligáját is nyertek, ez meg azért mindig megdobja ugye egy-egy játékosnak a helyezését, hogyha ugyanabban az évben klubbal is, válogatottal is tud trófeát nyerni, tehát az szinte borítékolható volt, hogy Vitinha és Nuno Mendes ott lesz valahol az élmezőnyben, ez végül így is lett, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy nagyjából azért azok a nevek vannak ott a listán, akikre számítani lehetett. Nyilván az, hogy ezek az apróságok, hogy például Dembélé vagy Yamal nyert, ez ugye nagyon sok nüanszon múlhat, hogy éppen a szavazók kit hogy látnak, kit látnak jobbnak. De alapvetően, hogyha most az első tizet nézzük, akkor mondhatjuk, hogy azok a játékosok vannak ott, akiknek ott kell lenni.
Azért viszont, hogyha egy kicsit rátekintünk így a jelöltek listájára, legalábbis az idei jelöltek tekintetében, nagyon sok a fiatal, mondhatom azt, hogy azért a labdarúgásban piszkosul fiatal játékos, aki most át így a listára fölkerült. Elérkeztünk ahhoz a korhoz, hogy a régi nagy ágyuk, akár mondjuk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, és még sorolhatnám ugye ezt a listát bőven, kiöregedtek ebből a díjból?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy teljes generációváltást látunk most. Már úgy értem, hogy ezen a generációváltáson már túl is vagyunk. Nem benne vagyunk, nem most kezdődik, hanem tulajdonképpen le is zajlott. Tehát valóban azzal, hogy Messi és Ronaldo nincsen ott, ami ugye korábban évekig, de több mint egy évtizedig elképzelhetetlen lett volna, tehát ők nincsenek ott, viszont olyan fiatalok vannak ott, akik még azért hosszú évekig meghatározó játékosok lesznek a labdarúgásban, és akkor mondjuk Erling Haaland még nincs is ott a top 10-es listán, mert azért a tavalyi éve neki a Manchester City-vel nem úgy sikerült. Tehát ez azért nagyon jól jelzi, hogy itt tényleg lezajlott a generációváltás az európai labdarúgásban. Nagy kérdés, hogy lesz-e olyan időszak, mint amilyen a Ronaldo Messi időszak volt, lesz-e ennyire kiemelkedő 1-2-3 játékos aki ilyen módon dominálni tudja az európai labdarúgást. Én azt gondolom egyébként, hogy nem. Tehát az, amit Ronaldo és Messi csinált, az egy egészen egyedi dolog volt. Nem csak az, amit a pályán műveltek, hanem egyáltalán az, hogy milyen szinten tudták a labdarúgást őket dominálni. Én nem tartom valószínűleg, hogy ez újabb játékosoknak is sikerülni fog. Természetesen lesznek olyanok, akik folyamatosan kiemelkedőek lesznek. Nyilván ilyen lesz Yamal, ilyen lehet Mbappé, ilyen lehet még Holland, és természetesen mások is, de az a fajta dominancia, amit korábban láttunk, annak vége, és igen, itt egy új generáció, amelyik most már egészen más irányba viszi a labdarúgást.
Muszáj egy kicsit beszélnünk a magyar vonatkozásról, mert hogy utoljára magyar játékos 1967-ben kapott aranylabdát, még a Ferencváros színeiben Albert Florian, aztán hát előtte Puskás Ferenc volt többszörös jelölt, háromszor is, illetőleg egyszer Kubala László még az aranylabda első időszakában, meg hát most az idei listára egy kb. Mondhatjuk azt, hogy fél magyar, mert hogy ugye magyar-svéd származású Viktor Gyökeres, aki szintén a jelöltek között volt idén az Arzenál színeiben. Mi a helyzet a magyar sportolóinkkal, a magyar labdarúgóinkkal? Mert hogy azért jócskán régen láttunk magyar nevet akár így a labdarúgás elit részében. Most azért a Liverpool hát begyűjtötte a magyar játékosokat.
Valóban, és azt gondolom, hogy most jött el az az idő, hogy akár magyar játékost is láthatunk mondjuk egy ilyen aranylabda gálán is, akár a top helyezések között. Azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik azzal a játékkal, amit a Liverpoolban nyújt a most már azért elég tartósan az elmúlt időszakban, azzal abszolút alkalmas arra, hogy ezt elérje, és a Liverpool az látszik is, hogy azért tényleg most nagyon komoly szinten tud játszani, tehát amit az előbb a Paris Saint-Germainről beszéltünk, hogy egy ilyen sikeres szezon után természetes, hogy a kulcsjátékosai ott vannak ezen a listán, ez a Liverpool-lal is előfordulhat. Ugye a Liverpoolnak kevesebb játékosa volt most ott a mezőnyben, ennek valószínűleg az ok, hogy a Bajnokok Ligájából ugye hamar kiestek, éppen a Paris Saint-Germain vertek ki őket, annak ellenére, hogy egyébként a Premier League-et maga biztosan megnyerték. Ha most lenne egy olyan szezonja a Liverpoolnak, hogy a Premier League mellett a Bajnokok Ligájában is eljut elődöntőig, döntőig, akár meg is nyeri, akkor biztos, hogy nagyon sok Liverpool játékos lenne a listán, és látva azt, hogy Szoboszlai milyen kulcsszerepet tölt be a Liverpoolban, egészen biztos, hogy ő azok között lenne. Tehát tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy van realitása annak, hogy legyen magyar játékos a következő évben az aranylabda jelöltjei között, pláne ha közben mondjuk még egy jó világbajnoki selejtező sorozattal a magyar válogatottban is olyan teljesítményt tudna nyújtani Szoboszlai, hogy ezt felkeltse a nemzetközi sajtó és szakértő társadalom figyelmét, de egyértelmű, hogy van ennek realitása. Ugye ott van a Liverpoolban még Gerkez Milos is, nyilván ő még nem annyira meghatározó játékos, tehát az esetében ez a későbbiekre tehető, már csak azért is, mert jóval fiatalabb is. Még Szoboszlainál is, aki egyébként szintén nem idős, tehát ilyen értelemben nyilván neki még azért van ideje itt beleszokni ebbe a fajta top futballba, de igen, meg egyszer mondom, az teljesen reális, hogy Szoboszlai Dominik a következő ilyen gálán akár a top jelöltek között is ott legyen.
És a nagy kérdés, hogy megérjük-e azt, hogy nem csak a jelöltek között, hanem ténylegesen aranylabdásként szólíthatunk egy újabb magyar labdarúgót?
Nyilván ez nagyon sok mindenem múlik, tehát azért fogalmaztam én is így, hogy a jelöltek között, mert ahogy az előbb beszéltük is, hogy Dembélé és Yamal között mindenki Yamalt várta, mégis Dembélé nyert, tehát itt nagyon sok apróságon múlhat az, hogy a szavazók kit választanak végül a legjobbnak, tehát itt igazából inkább azt kell nézni, azt gondolom szakmai szemmel, hogy kik azok, akik a top jelöltek között ott vannak, mert az azért általában mindig stimmelni szokott, hogy azok a játékosok vannak ott, akik tényleg a legjobb teljesítményt nyújtották az adott szezonban, és erre Szoboszlainak abszolút van reális esélye. Az már aztán, hogy ki lesz az első, ki lesz a második, ki hányadik helyen végez, ott már tényleg azért nagyon sok minden más is számít, de azért tegyük hozzá, hogy azért Szoboszlainak a teljesítményét nagyon komolyan elismerik, nem csak Angliában, hanem nemzetközileg is. Azt gondolom, hogy van reális esély arra, hogy a közeljövőben akár magyar aranylabdás is legyen. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan lesz is, de hogy ennek most van reális esélye, és ugye ennek hát évtizedeken keresztül nem, hogy reális, de semmilyen esélye nem volt. Tehát ezek után ez egy nagyon nagy változás a magyar futballt követők számára.
Beszéljünk egy kicsit a női aranylabdáról, amely hát azért egy kicsit új keletű, hiszen az első díjátadóra 2018. decemberében került sor, még akkor a férfiak díjátadójával egy időben, és hát az idei díjat Aitana Bonmati, a Barcelona labdarúgója kapta meg, hát zsinórban harmadjára. Mit jelent az, hogy most már a hölgyeknél is kiosztják ezt a rangos elismerést?
Ugye itt azt kell látni, hogy a női labdarúgás az nagyon-nagyon gyors ütemben fejlődik. Tehát tényleg akár 10 évvel ezelőtt se gondoltuk volna azt, hogy ilyen mértékben fog fejlődni és változni a női futball. Tehát egyre inkább nő fel más csapatsportágak szakágaihoz. Azért így fogalmazok, mert ugye a férfi labdarúgás az egy külön kategória a sportban, népszerűségét, beágyazottságát, gazdasági hátterét tekintve, de hogyha most ugye az Európában népszerű sportágakkal, mondjuk kosárlabdával, kézilabdával vetem össze, ott is azért korábban a női futballnak nagyon komoly lemaradása volt, akár a női, akár a férfi szakágokhoz, kézilabdában, kosárlabdában ezekkel összehasonlítva. Viszont az utóbbi időben az a fejlődés, amit a női futball bemutatott, mind szakmailag, mind gazdaságilag, mind népszerűségben, nézettségben, az tényleg óriási lépést jelentett, és nyugodtan mondhatjuk, hogy most már ezekkel a sportágakkal, szakágakkal tud versenyezni a női labdarúgás, és ha ez így folytatódik, már pedig a trendek azt mutatják, hogy ez így folytatódik, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy akár néhány éven belül elérhetünk oda, hogy a labdarúgás az olyan szinten fogja dominálni a világ sportját. A férfi labdarúgás eddig is ugye minden felett állt, ezt nyugodtan ki lehet menteni globális és főleg európai összehasonlításban, de hogy a következő nagy szakág az pedig a női labdarúgás lesz. Ez egy teljesen reális forgatókönyv. Ebből a szempontból kell azt nézni, hogy most már van női aranylabda is, és ennek is most már egyre nagyobb a presztízse, hiszen az, hogy mi alapján ítélik ezt oda, akár a női bajnokok ligája, akár a női világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon mutatott teljesítmény, ez mind-mind nagyon komoly nézettség előtt zajló versenysorozatok alapján történik, tehát ilyen értelemben nagyon komoly értéke van ennek a díjnak, és hát nyugodtan mondhatjuk egyébként, hogy Bonmati az tényleg egy kiemelkedő alakja a női labdarúgásnak, tehát az, hogy ennyi díjat nyert aranylabdát most már sorozatban 3-szor, ez nagyon jól jelzi azt, hogy ő milyen teljesítményre képes. Ugye az idén nyáron zajlott női Európa-bajnokságon is a legjobb játékosnak azt. Tehát tényleg ő nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagyon-nagyon kiemelkedő játékosa a női labdarúgásnak. Az, hogy már egyre inkább ugye a Frankfurt-ból és a FIFA is a díjakat osztja, törekszik arra, hogy minél inkább egymás mellé tegye és a női díjazottakat, ez is mutatja, hogy milyen komoly fejlődésen ment keresztül a női futball az elmúlt években.